Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a példabeszédek könyvében, a 16. fejezet első 9 versében, a következőképpen. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Amen. Kedves testvérek, minden ige hirdetésnél ez az én imádságom, amit az első versben megfogalmazódik, hogy az, amit én megértettem az igéből, az, amit én elmondok emberi szavakban, amit szeretnék továbbadni a testvéreknek, az ne csak emberi szó maradjon, ne csak emberi okoskodás, ne csak emberi gondolat, hanem hadd legyen az Úrnak a szava. Hadd legyen ez a megszólaló beszéd, ez az Istennek a beszéde, ami nem csak úgy lepattan az emberről, vagy úgy elgondolkodik, és azt mondja, hogy hát jó, ez érdekes volt, hanem hadd hasítson az bele az ember értelmébe, szívébe, érzelmeibe is. És tulajdonképpen ez van itt az első versben, hogy az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv, bár az Úr most is megadná, hogy mit mondjon a nyelv, és bár azt tudnám most is mondani, amit ő akar mondani, mert akkor van értelme ennek az ige hirdetésnek, ennek az Isten tiszteletnek is. De sokszor bajba vagyunk a nyelvvel, sokszor bajba vagyunk még akkor is, hogyha anyanyelven társalgunk egymással, hát még hogyha nem. Most az elmúlt időszakban megtapasztalhattam azt, hogy nem egyszerű közölni valamit a másik emberrel, hogyha nem az anyanyelvén próbálja azt mondani az ember. Nemrég érkeztünk ugye haza az Egyesült Államokból, és ott angolul kellett kommunikálni, meg előadást tartani, és sokszor féltem attól, hogy nem fogják megérteni azt, amit én mondani akarok, esetleg az akcentus miatt, vagy azért, mert nem a megfelelő szót használom, vagy nem úgy fogalmazok. Sokszor még úgy is félreértjük egymást, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, de valami megzavarja a mi beszélgetésünket. Hát még így, hogyha idegen nyelven szólunk. És van erre nagyon jó példa, hogy egy-egy szó egészen mást jelenthet. Például az angol nyelvben van egy szó, ami azt jelenti, hogy esküdni, de ugyanaz a szó jelentheti azt is, hogy káromkodni, vagy átkozni. És nem mindegy, hogy mikor használja azt a szót az ember, milyen összefüggésben. Sőt, a héberben is van egy olyan szó, talán nem is egy, de most példaként hozok egyet, ami jelenti azt, hogy áldani, úgy olvassuk a Bibliánkban sok helyen ezt a szót, hogy áldani, de megdöbbentő, hogy ugyanaz a szó jelentheti azt is, hogy átkozni. Egy szó jelentheti az áldást is, meg az átkot is. És attól függ, hogy hogyan hangzik el, hol hangzik el az egy szó. És ugyanígy van ebben az igében is, hogy az Úr adja meg az értelmét. A mi beszédünk is lehet az Isten dicsőítése, de lehet az Istennek a káromlása is, lehet áldás és lehet átok is a mi beszédünk. Attól függ az, hogy az Úrral mi milyen viszonyban vagyunk. Lehetnek azok a szavak nagyon hangzatosak, szépek, és mégis átkok és Isten káromlás a mi szánkból, és lehetnek ugyanazok a szavak mégis áldássá, hogyha hogyha az Isten ott van a mi életünkben, hogyha az Isten azt áldássá teheti, és nem csak a magunk elképzelését, a magunk gondolkodását próbáljuk továbbadni. Nagyon fontos tehát, hogy az ember eltervezi, hogy mit akar még csak mondani is, és azt mondja itt az ige, hogy az Úr adja meg annak az értelmét. Ezt az egész igét, amit felolvastam, ez hatja át, hogy az ember tervezget, az embernek vannak elképzelései, de nem az a döntő, hanem az Isten terve, az Isten akarata a döntő. Az első vers és az utolsó vers is egyértelműen erről szól. Az első így hangzik, hogy az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Az utolsó pedig az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. És hát a példabeszédek könyvére az jellemző, hogy különféle életre alkalmazható bölcsességek vannak összeszedve. Sokszor egy-egy vers között, vagy egy-egy mondat között nem találjuk a szoros összefüggést, azon kívül, hogy az Isten igéjéről van szó. De itt mégiscsak azt láthatjuk, hogy ez az első és utolsó vers ezt az egészet áthatja. Első hallásra talán nehéz is volt követni ezeket a különféle megállapításokat, de ha ezt megjegyezzük, hogy az Istennek a terve az, ami a döntő, nem az emberi tervezgetés, és ez az, ami áthatja ezeket a verseket, és ez az, ami át kellene, hogy hassa az egész életünket, akkor ez már eligazíthat bennünket ennek az igének a kapcsán. Mert jó az, hogyha az ember tervez. Jó az, hogyha gondolkodunk, hogy mit is akarunk csinálni, mit akarunk tenni a mai napon, a holnapi napon, vagy akár a következő évben. Ez teljesen normális dolog. Az emberi mi voltunkhoz hozzá tartozik az, hogy gondolkodunk, tervezgetünk. Sokszor inkább az a probléma, ami egyre inkább jellemző, hogy emberek egyszerűen már nem is terveznek. Azt mondják, hogy hát nem tudunk előre látni még csak egy napot sem. Nemhogy heteket vagy éveket. Hát akkor nem tervezünk semmit. Akkor nincsenek elképzeléseink, nincsenek gondolataink. És ez a probléma inkább sokszor, hogy nem terveznek emberek, nem mernek tervezni, mert nem látnak jövőt, nem látnak reménységet. Sokszor azért, mert nem jó fele tekintenek. Nem tudnak túl tekinteni a problémákon, azokban beleütközik a tekintetük. Jó, hogyha az ember tervez, tud tervezni. De nagyon fontos, hogy a terveinket azokat úgy hozzuk, úgy fogalmazzuk meg, hogy ne hagyjuk ki belőle az Istent. Hogyha egészen hétköznapi dolgainkat tervezzük meg, vagy tesszük, azoknál is figyelembe vesszük a körülményeket. Figyelembe vesszük az időjárást, például, hogyha mondjuk a kinti munkáról van szó, akkor megnézzük, hogy milyen idő lesz, és ahhoz igazítjuk azt. És egészen nevetséges helyzetbe kerül az az ember, aki ilyen alapvető dolgokat nem vesz figyelembe, hogy akkor milyen az időjárás, vagy milyenek a körülmények. Hát még az az ember milyen helyzetbe kerül, aki azt nem veszi figyelembe, aki ezt az egész világot megalkotta, megteremtette, és aki ennek az egésznek a rendjét, az egésznek az irányát megadja. Nem csak, hogy nevetséges, hanem tragikus helyzetbe kerül az az ember, aki az élő Istent nem veszi figyelembe, amikor az életét próbálja tervezgetni és irányítani. Mert ez az ige, vagy ez az, ami áthatja ezt az igét is, hogy az Isten terve a döntő, és ez kell, hogy áthassa az életünket is. És néhány példát szeretnék itt hozni ebből az igéből, hogy hogyan is jelenik meg az Úrnak a terve, mit is alkalmazhatunk ebből a mi mindennapjainkra. Az első, amit ki szeretnék emelni, hogy nem mindegy az, hogy én hogyan vagyok benne az Istennek a tervében. Mert sokan mondják azt, hogy hát az ember tervez, az Isten végez. Ami egy szólásmondás, de igaz alapvetően, mert ez az ige is tulajdonképpen erről szól, meg más igék is vannak a Szentírásban. Az ember elképzel dolgokat, de végül is az Isten akarata az, amely megvalósul. Csak sok ember azért hozza ezt fel, mert magát akarja igazolni. Azt mondja, hogy Hát úgyis én tervezgetnék, vagy tervezgethetnék, vagy igyekezhetnék, de hát minek? Úgyis az Isten akarata valósul meg. Teljesen mindegy, hogy én mit teszek, hogy teszek, mindegy, hogy én milyen bűnöket követek el, vagy hogyan élem az életemet. Az ember az tervez, az ember éli az életét, de aztán mégiscsak az Isten akarata valósul majd meg valahogyan. Meg sokan úgy mondogatják ezt a mondást, hogy az ember tervez, az Isten végez, én tervezek, jókat tervezek, biztos, hogy jó az én tervem, az én elképzelésem, mert mindig az valósul meg, amit úgy nagyjából elgondolok. Jó az én tervem, jó az én gondolkodásom, csak hogy erről nem beszél már az ige. Sőt, azt mondja, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Mindannyian így vagyunk vele, hogy azt gondoljuk, hogy a mi gondolkodásunk és elképzelésünk a legjobb. A másik az elkövet hibákat, meg a másiknál látom, hogy rosszul tesz dolgokat, de én, ahogy gondolom, hát az kiváló. Csak hogy az Isten látja a mi szívünket, látja a mi gondolkodásunkat, látja a mi életünket, és ebben az igében is megállapítja, hogy ő megvizsgálja a lelkeket. Hiába gondoljuk azt, hogy a mi életünk az a legtökéletesebb, a mi elképzelésünk a legjobb, ő megvizsgál bennünket, és amikor az ige megvizsgál minket, akkor rádöbbenünk, hogy egyáltalán nem jó, ahogyan mi alapvetően gondolkodunk. Rájövünk arra, hogy olyan tév utaink vannak, és olyan téves gondolkodásunk van az életről, a világról ő nélküle, hogy az megdöbbentő. Alapvető dolgokat nem veszünk figyelembe, amikor az Isten igéjét, amikor őt nem veszünk figyelembe. Mert nem gondolkodik jól egyetlen ember sem, csak úgy automatikusan. Mert úgy születünk erre a világra, hogy az Istentől elszakadtan, bűnbe születünk, és ez azt jelenti, hogy a gondolkodásunk távol van az Istentől. És mégis minden ember azt gondolja, hogy mennyire jól látja a dolgokat, mennyire jól gondolkodik. És nem vagyok az ő akaratában, nem cselekszem az ő akaratát, csak úgy automatikusan. Sőt, az ő akaratával szembe megyek, mindaddig, amíg meg nem térek hozzá, amíg meg nem tér, meg, amíg újonnan nem születek. És persze, hogy igaz az, hogy az Isten irányítja ezt az egész világegyetemet, hogy ő végez. Persze, hogy ő az, aki felette van mindeneknek, és ő határozza meg a történelemnek is, és mindennek az irányát, de ott van a bűn, amivel mi sokszor nem számolunk, de az Isten látja a mi életünkben, és az Isten még a bűnnel is tud számolni, az én bűnömmel, és a másik embernek a bűnével is. És ezért hamis ez, amikor azt mondjuk, hogy az Isten végez, az ember meg tervez, hogy akkor teljesen mindegy, hogyan élem az életemet. Nem mindegy, hogy hogyan élem az életemet. Nem mindegy, hogy hogyan vagyok én az ő nagy tervében benne. Mert itt azt mondja az ige, hogy bízd az Úrra a te dolgaidat. Bízd rá az életedet, mert anélkül benne vagy ebben az egész világegyetemben, benne vagyunk mindannyian a történelem menetében, de az Isten akaratát nem tudjuk teljesíteni, hogyha mi magunkat oda nem bízzuk. És azt mondja, nagy ígéret fűződik ehhez a felszólításhoz, hogy bízd az Úrra a te dolgaidat, mert azt mondja, hogy akkor a teljesülnek azok. Hát ki ne szeretné azt, hogy az ő dolgai, az ő kívánságai, az ő elképzelései teljesülnének. Csak az a baj, hogy sokszor, amit mi kívánunk, az rossz, és ha teljesül, az nem jó nekünk vagy másoknak, de hogyha az Úr akar valamit, akkor az a jó nekünk. És hogyha azt kérjük, amit az Úr akar, az ő nevében kérjük azt, azt ő megadja, és azok teljesülnek, és az a javunkat is fogja szolgálni. Óriási nagy ígéret ez, hogy bízd az Úrra te dolgaidat, és akkor azok teljesülnek. De nélküle még csak kérni sem tudjuk ezeket a dolgokat. az ő lelke nélkül még csak kérni sem tudunk neki tetsző jó dolgokat. Viszont ebből, hogyha mi odabízzuk az Úrra a dolgainkat, és akkor azok teljesülnek, nem következik az, hogyha valami teljesül a mi életünkben, akkor az már az Úrtól lenne. Mert sokszor így igazoljuk magunkat, hogy hát valami megvalósult az én életemben, akkor az biztos az Isten akarata volt, mert hát létrejött, és biztos, hogy ő tervezte így. De ez nem igaz minden esetben. Sokszor egészen tévútra vezethetjük magunkat, becsaphatjuk magunkat ezzel, hogy bűnös dolgokat megengedünk az életünkben, mert azt gondoljuk, hogy mert az Isten megengedi, hogy az ott legyen, akkor az már az ő akarata szerint való. Az Isten sok mindent megenged az életünkben, olyan dolgokat, ami nem az ő akarata szerint való. Sokszor kiszolgáltat bennünket a magunk kívánságainak, a magunk elképzeléseinek, és azt mondja, hogy rendben, akkor tedd úgy. Hát mennyi ember éli Isten nélkül az életét? Az Isten azt mondja, hogy jó, akkor éljetek még, de hívja őket. Próbálja őket magához szólítani, de engedi, mert nem erőszakkal, hanem az ő lelkével akar megszólítani. És sokan mennek a maguk útján, és megvalósulnak dolgok az életükben, ami egyáltalán nem az Isten akarata, de mégis megvalósul. De jó dolog az, amikor az embernek az életében az valósulhat meg, ami az Isten akarata, amit tőle kapott, amit tőle kért, és amiben az ő ígérete beteljesedhetett. És ez a probléma sokszor, hogy mi nem vesszük ezt, nem számolunk a bűnnel, a magunk bűnével, a másik bűnével, nem számolunk azzal, hogy mi benne lehetünk úgy az Istennek a hatalmas nagy tervébe, hogy igazából nem az ő akaratát teljesítjük. Az Isten nagy tervét nem tudjuk ezzel megakadályozni, de nem leszünk annak a részesei. Talán nehéz is ezt úgy értelemmel felfogni, hogy ez hogyan is van. Hogy az Isten akarata valósul meg végső soron, de mégis ott van a bűn, ami ellene van, az Isten akarata ellen. De jó példa erre mondjuk Józsefnek a története. Ugye őt a testvérei fogták, bedobták egy kútba, aztán elkerült rabszolgaként Egyiptomban, börtönbe is volt, meg mindenféle nehézséget kellett átélnie, de aztán mégis Egyiptomnak a második embere lett, és mégis Izrael népét ő tudta megmenteni az éhhaláltól. És a történet végén elmondja azt a mondatot a testvéreinek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt. Rosszat akartatok, rossz dolgot tettetek, és az Isten azt a rosszat, amit ti tettetek, mégis arra fordította, hogy az ő akarata valósuljon meg. Megdöbbentő, érthetetlen ez az ember számára, de mégis látunk erre példákat. És nem is ez a legjobb példa erre, hanem maga a kereszt. Ott is arról van szó, hogy az emberek összefognak az Isten fia ellen. Ott van Heródes, ott van Pilátus, ott van Júdás is elárulja, ott vannak a katonák, meg még lehetne sorolni, és mégis az Isten terve valósul meg. Az emberi gonoszságból, az emberi bűnből az jön ki, hogy az Isten a bűn ellen harcol, és az Isten a bűn elleni megoldást adja. És ebből nem az következik, hogy mi akkor tegyük a bűnt, mert akkor úgyis mindegy. Mert kimaradhatunk az Isten akaratából. És azért minket felelősségre von az Isten. Megdöbbentő ez. És írja is ezt az apostolok cselekedetei, hogy tényleg az emberi ellenségeskedést, az emberi ellenállást is fel tudja az Isten használni az ő hatalmas nagy tervére. A negyedik fejezetben olvashatjuk, hogy mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, Valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Tehát az emberi gonoszság be volt építve az Isten tervébe. Az Isten nagy tervét nem tudta akadályozni, sőt, előre vitte azt. De még egyszer hangsúlyozom azt, hogy ebből nem az következik, hogy tegyük a bűnt, és nem az következik, hogy teljesen mindegy, hogy hogy élünk. Az Istennek nagyon nagy terve van mindannyiunkkal, és ezt a tervét szeretné már itt a földi életünkben kibontakoztatni. Ebben a tervében szeretne bennünket használni. De mindaddig használhatatlanok vagyunk, amíg rá nem bízzuk teljesen a mi életünket, amíg meg nem térünk ő hozzá. Addig alkalmatlan eszközök vagyunk az ő tervében. Addig ott vagyunk mi is, mert ott vagyunk a világtörténelemben, létezünk, de csak úgy, mint mondjuk Pilátus az ő megváltásának a történetében. Úgy kerülünk bele, mint Pilátus a krédóba, ahogy szokták ezt mondani, hogy ott vagyunk, akadályozni is próbáljuk, vagy akadályozzuk is az Isten akaratát, de mégsem tudjuk, mert ő viszi tovább az ő nagy tervét, csak mi abból kimaradunk. És az az ő nagy terve, hogy vele kapcsolatban lehessünk. Őt megismerhessük, és aztán a mennyek országában pedig az örökké valóságban együtt lehessünk vele. Mindvégig. Óriási nagy ígéret ez az Isten részéről, és nagyon fontos, hogy így legyünk benne az ő tervében. Aztán a másik, amit szeretnék itt kiemelni a testvéreknek, az az, hogy az Isten tervében, hogyha benne vagyunk, az hatással van a mi emberi kapcsolatainkra is. Azt olvashatjuk itt, hogy akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összevégíti. Keresztény embernek lehetnek ellenségei. Sőt, a Szentírásban is nagyon sok példa van arra, hogy vannak ellenségei a keresztény embereknek, az Isten követő embereknek. De nem lehet úgy ellensége a keresztény embernek, hogy az ő részéről, hogy az ő szívében van harag vagy düh a másik iránt, vagy sértődés. Lehet ideig, óráig, mert hogy ne lehetne, mert haragra robbanunk, mert megharagszunk a másikra, mert felidegesít, és lehetne még sorolni a példákat, meg tapasztaljuk ezt, de azt mondja az ige, hogy ne menjen le a haragoddal a nap. Ha huzamosabb ideig vagyok én haragba valakivel, úgy, hogy én érzem ezt, és én miattam van ellenségeskedés, akkor valami probléma van. Akkor valamit én nem értettem meg az Isten akaratából, akkor a vele való kapcsolatom az csorbát szenvedett. Úgy lehet ellenségem, hogy a másik egyszerűen nem akar megbocsátani, a másik haragszik, az az ő baja, az az ő dolga, meg persze engem is keseríthet, de lehet én nekem békességem az Isten. De azt is megadhatja az Úr, és itt van ebben az igében, hogy az a másik, aki nem akar megbocsátani, aki idegeskedik, és állandóan keresztbe tesz nekem, az is egyszer csak megbékül velem, mert látja azt, hogy én nem akarom ezt az állapotot. Látja azt, hogy én szeretettel fordulok hozzá, és látja azt az Urat az én életemben, aki békességet tud nekem is adni. És nagyon fontos ez, hogy a kapcsolatainkra is hatással van az Isten terve, és hogy legyen is hatással az Isten terve, mert az emberi kapcsolatainkból, azokon keresztül találkozhatnak az Úrral is mások. És az ellenségemnek is arra van szüksége, hogy az Urat megismerje. Hogy az ő közelébe lehessen, és egyszer majd a mennyek országába jusson. És ez legyen az én akaratom és tervem, és ezért imádkozzam a másikért, az én haragosomért is, hogy az Urat megismerhesse, hogy vele békességben lehessen. És ezért megdöbbenti az, amikor keresztények között van ellenségeskedés. Elképzelhetetlen dolog, mert Szokták is mondani viccesen, hogy a mennyek országában az örökké valóságig együtt lesznek ezek az emberek majd. Akkor jó lenne gyakorolni ezt az együttlétet már itt békességben a Földön. Persze ott már nem lesz semmi, ami megmérgezze a kapcsolatokat, de itt a Földön legyen meg az a békesség, legyen meg az a egymással való normális emberi kapcsolat, főleg a keresztényeknél. Tehát az Isten terve, az Isten akarata hatással van az emberi kapcsolatokra is, és az Isten terve, hogyha én abba beleilleszkedem, akkor az hatással van az anyagiakra is, az én életemre nézve. Az én pénzhez való viszonyomra is, az én pénztárcámra is. És élhetek az Istennel való kapcsolatban megelégedett életet. Erről szól ez az ige, hogy jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Mert akkor, ha az én Istenem tervében vagyok, bele tudok abba illeszkedni, akkor tudom azt, hogy ő gondoskodik rólam. Ahogyan az oltár előtti igéből is hallhattuk, hogy akkor nem kell aggódni az ételért, a ruházatért, az italért, amiért egyébként szoktunk. Azt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok azért. A mennyei atyánk tudja, hogy erre szükség van, megadja azt, amire szükségünk van. És ez olyan békességet, nyugalmat tud adni az embernek, ami nem felelőtlenségre vezet, hogy akkor jó, hát akkor nem törődöm vagyok, akkor nem kell dolgoznom, akkor nem kell terveznem, gondolkodnom. Nem. De békességre, nyugalomra vezet. Hogy nem kell aggodalmaskodnom. És úgy tervezhetek, úgy dolgozhatok, úgy élhetem az életemet. És tényleg meg tudok elégedni akár a kevéssel is, de akár tudok bővölködni is, ahogy mondja Pál apostol. És akkor nem kell arra ráállítanom az életemet, hogy minél többet szerezzek, minél többet harácsoljak, minél többet lopkodjak, innen-onnan, amonnan, a munkahelyről is, az államtól is, a szomszédtól is, a családtaktól is, meg ki tudja honnan csak, hogy én szerezzek, mert ez se elég, meg az se elég. Meg tudok elégedni, hogyha az Úrral vagyok. És az Úrtól kapott, az Úrral szerzett kevés, az nagyobb békességet ad, mint akármilyen nagy összeharácsolt vagyon. Máshol olvashatjuk ezt a példabeszédek könyvében szintén, hogy jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár bele. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt tökör, ahol gyűlölet van. Az Isten terve az tehát, ami számít, az ő akarata. És nagy kérdés ez mai napon, hogy vagyok én ebbe benne. Jézus Krisztus által ott vagyok az Isten akaratában, és vele élek, vagy csak úgy, mint Pilátus. Hogy az Isten az én bűneim ellenére véghez viszi az ő akaratát, de nem az én életemben. Hogy vagyok én benne az Isten tervében? Hatással lehet-e ez az én emberi kapcsolataimra? Hatással lehet-e ez az én pénzről, anyagiakról való gondolkodásomra? Kérem-e az ő bölcsességét, az ő útmutatását, vagy csak aggodalmaskodom össze-vissza, vagy esetleg már tervezni sem merek, mert elborítottak a problémák. Ebben az ige szakaszban egyetlen felszólítás van. A többi az mind megállapítás. És ez az egy felszólítás az így hangzik, hogy bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Nagyon egyszerű felszólítás. Annyira egyszerű, hogy talán el is felejtkezünk róla, hogy bízd az Úrra a te dolgaidat. És a mai napon az Úr ezt szeretné a szívünkre helyezni. Bízzuk a dolgainkat ő rá. Bízzuk az egész életünket ő rá. Nem késő sohasem az ő tervébe beleilleszkedni. Amíg még szól az ő szava, amíg hív még, addig nem késő. Bízzuk ő rá a mi életünket. Bízzuk rá ezen a napon is, de aztán bízzuk rá a holnapi napon is, és az utána következő napon is. Nagyon egyszerű ez a felszólítás. Ezért nagyon egyszerűen csak engedelmeskedjünk ennek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy neked hatalmas terved van az emberiséggel, ezzel az egész világgal és benne velünk is. Köszönjük Istenünk, hogy te látsz bennünket. Te nem csak úgy magára hagytad ezt a világot, hogy hadd forogjon a keserű levében, hanem te itt vagy velünk. Szólsz a te igéd által, és egészen egyértelmű útmutatást szeretnél adni. Kérünk, hogy hadd tudjuk rád bízni magunkat, hadd tudjunk beleilleszkedni a te akaratodba, tervedbe. Hadd legyen ez hatással a mi kapcsolatainkra, a mi anyagi életünkre is, anyagiakhoz való viszonyunkhoz is. És kérünk, hogy hadd tudjunk engedelmeskedni ennek az egészen egyszerű felszólításnak, hogy bízd az Úrral a te dolgaidat. Amen.